Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket, és fejezzük ki, amiért jöttünk. A 172. énekünk találkozni jöttem veled, Istenem.
Jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, nézd, kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem.
Sok szeretettel köszöntöm a megjelent gyülekezetet, vagy akik esetleg most vannak itt először, Isten hozott mindnyájunkat. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Efézusi levélnek a 4. részéből nem jól van írva, még a múltkori maradt rajta. A 7. versről a 13. versig. Hallgassuk buzgó figyelemmel. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Isten áldja meg az igének a hallgatását és a befogadását, most így imádkozzunk és válaszoljunk Isten igényére. Nagyon köszönjük, édesatyánk, a mai meghívásodat, annyira érdekes belegondolni, hogy eljövünk vasárnapról vasárnapra, hogy milyen alapon hívsz te minket össze, hogy mit akarsz velünk, hogy mifélék vagyunk mi, és hogy egyáltalán miért érdemes nekünk idejönni, mi az, amit kiveszünk belőle, mi az, amit beleteszünk, egyáltalán kik vagyunk mi, hogy erre érdemesnek tartasz. Énekeltük, Urunk, hogy találkozni jöttünk veled, de közben egymással is kell találkozni. Lehet, hogy nem is biztos, hogy olyan könnyű elviselni engem, vagy a másikat, és miközben veled találkozunk, egymással is kell találkoznunk. Néha jobb lenne elkerülni egymást, néha jobb lenne elkerülni saját magamat is. Nagyon köszönjük, Urunk, a kegyelmedet, hogy mégis türelemmel, szeretettel, kegyelemmel veszel körül, meghívsz, el akarsz halmozni az ajándékaiddal, a tanácsaiddal, magaddal, a jelenléteddel, a közösségeddel. Nagyon köszönjük, hogy most itt lehetünk, köszönjük a relatív egészségünket, Köszönjük azt a kiváltságot, hogy a gyermekeidnek neveztethetünk, és most arra kérünk, Urunk, hogy adj nekünk figyelmes szívet, és olyan befogadó készséget, hogyha talán új dolgot is nem is annyira veszünk most, vagy nem is kapunk, hanem mindaz, amit újra-újra elmondasz, az váljék olyan építőkővé az életünkben, ami lendületet, motivációt ad, ami minket is felépít, a gyülekezetünket is építi. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel így legyél most jelen, taníts minket, ha kell, akkor fedj meg minket, hogyha valamit nem csinálunk jól, vagy elmulasztunk, vagy rosszul csinálunk. Így kérünk, hogy nyisd ki a szívünket, adjál alázatot, hogy be tudjuk fogadni azt, amit mondasz, és így tudjunk biztatást nyerni tőled. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Szívemet hozzád emelem. Az előbb felolvasott ige szakaszból emelek ki egy részt, ami alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét át szeretném most adni. Ez az Efézusi Levél 4. részének a 11.-12. versében van. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Egy rövid sorozatban vagyunk, az Efézusi Levél 4. része alapján. Belecsöppentünk ebbe a 4. részbe. Az elmúlt alkalommal a elhivatásunknak a méltóságáról volt szó, hogy mennyire van annak súlya, van annak jelentősége, hogy minket úgy hívnak, hogy keresztények. Ha valaki esetleg új, és most kóstolgatja a kereszténységet, így szoktuk világilag mondani, hogy a kereszténységnek van egy ilyen, na most hirtelen kiment a fejemből, tehát a különböző szakmákban szokták mondani, hogy van szakmai előmenetel, meg szakmai karrier terv. Na hát a kereszténységben is van egy ilyen karrier terv, és most egy kicsit ebből kapunk, persze mondhatjátok, hogy jaj, akkor biztos valami száraz, vagy unalmas, vagy ilyen furcsa, nem is annyira lelkileg töltő dolog lesz. Hát lesz benne olyan rész is, ami egy kicsit ilyen informatív, meg tudni kell, meg útmutatás, de remélem, hogy lesz benne olyan lelki táplálék is, ami tényleg felemel minket. Ez a mai alkalmunknak a témája, hogy mire való az egyház, mire való a gyülekezet, tehát ez a mi gyülekezetünk is mire való, mire jó, és hát vannak régi torz egyházképeink, nem a Bibliából, hanem hát örököltük őket, vagy a szocializmusból, vagy a saját gyülekezetünkből valahonnan, ahonnan jövünk, ki tudja. Nézzük meg az első képet most. Az első kép tulajdonképpen arról szól, hogy hát mi tulajdonképpen utasok vagyunk, a gyülekezet egy olyan, mint egy busz vagy egy vonat, ahol a lelkész vezet, ugye, és akkor a mozdonyvezető, és akkor az utasok pedig mennek, és hát mennek a mennyország felé, ugye, és hát utazás közben sok mindent lehet csinálni, de igazán nem kell nagyon törődni, hogy mi történik, meg nem, nincsen felelősség az utasoknak abban, hát csak maximum annyi, hogy ne húzzák meg a vészféket, vagy ne ugorjanak ki az ablakon, de egyébként jól el vannak. No, ez egy elég passzív egyházkép. Ezzel szemben, ha már az utazásról van szó, az utazás képénél maradunk, mert tényleg úti nép vagyunk, akkor nézzük meg a következő képet. Hát nem tudom, kinek van víziszonya, vagy ki próbálta már ki ezt a szerkentyűt. Itt nem tudom, hogy látjátok-e, hogy itt hát négyen vannak, de mindenki egy ember csak egy evezőt húz. Most képzeljétek el, hogy az egyik oldalon levő evezők nem mennek. Na hát akkor mi történik? Akkor megy körbe-körbe a hajó. Tehát itt nagyon fontos, hogy egyensúly legyen, hogy húzzanak, hogy egyszerre húzzanak, hogy egyformán húzzanak, hogy összhang legyen az emberek között. Hát neki a lelkész. Mindegy. És ez is a mi református vívmányunk, hogy így mondjam. Tehát a reformációnak a vívmánya, hogy azt mondjuk, kiemeljük, ezt is a Bibliából hoztuk, nem a reformáció találta ki, csak a Bibliából mutatott rá, hogy egyetemes papság elvét valljuk, mindenki pap. És majd, hát ezt még majd részletesebben ki is fejtem, hogy ez mit jelent, de hogy felelőssége is van mindenkinek, húzni is kell mindenkinek, és múlik rajtunk az egész közösségnek az előre haladása. Ha valakit lazít, csak mártogatja az evezőt, azt is észre lehet venni, mert rögtön másfelé megy a hajó. Hát ilyen ezek a képek, gondoltam, hogy elég erősek ahhoz, hogy elvigyük magunkkal. Ez most maradhat is fenn, ez a kép. Még hozok más képeket is, mert most úgyis elkezdtük az iskolát. Mihez hasonlít az egyház? Hasonlít-e valami módon a más intézményekhez, például az iskolához, vagy egy koncert, egy szép koncerthez, vagy a bolthoz, üzlethez, szupermarkethez? És akkor hozok ilyen párhuzamokat, most figyeljük meg, hogy az iskolában, most abból indul ki, hogy nem a tanárok vagyunk, hanem a tanulók. Tehát valahol a gyülekezet is egy tanuló, és itt tényleg a Pál apostol már azt sorolta föl, hogy vannak apostolok, proféták, pásztorok, tanítók, tehát igazán itt nagyon sok tanítási elem, meg tanítási szerep van. Tehát a gyülekezetben biztos, hogy hasonlít a dolog a tanuláshoz, iskolához is, ahol a tanulók beszívják magukból a dolgokat, elsajátítják a tananyagot, és hát hogyha jó az iskola, akkor gyakoroltatja is velük, és hát nem szeretjük, de vizsgázni is kell. Na, de hát ez mind valamiért van, tehát az iskolát önmagában nem azt mondom, hogy nem szeretjük, hanem sokszor kellemetlen érzés, de igazán az a jó iskola, ami már felteszi a diákok szem elé azt a célt, hogy na, figyeljetek, ezért tanulunk, mert ez most le kell nyerni ezt a békát, de utána ilyen jó lesz. Na, hát az iskolára is talán hasonlít az egyház, na, majd meglátjuk. Koncert. A koncerten az ember megveszi a jegyet, sokat vagy keveset fizet érte, vagy tiszteletjegyet kap, és bemegy, és élményt, érzelmi töltődést, feltöltődést, motivációt kap, azért megy, hogy kapjon. Hát aztán vannak koncertek, amik nem erről szólnak, frusztrálva jön ki a közönség, hogy fú, mi volt ez. No, hát ebben is miben hasonlítunk? Na, még nem mondom, megyek még a szupermarketbe. A szupermarketbe miért megyünk? Hát azért, hogy bevásároljunk táplálékot, ruhát, eszközöket, tulajdonképpen ami az élethez kell, beszerezzük. Pénzért. Tehát fizetünk is érte. Az a kérdés, hogy a templomba a hívők miért jönnek? Én miért járok a templomba, ebben a gyülekezetben? Mit kapok? Mit szerzek, mit akarok beszerezni? És hát, ha megnéztük ezt a három példát, tényleg kell, hogy kapjak tudást, tanácsot, életvezetésre, kell, hogy kapjak táplálékot, kapjak ruhát, kapjak eszközöket az életemhez, kell, hogy kapjak élményt is, mint a koncerten, feltöltődés, motivációt kapjak. De érzitek azt, hogy mindegyik példában én nem jó, hogyha csak vevőként megyek. Tehát miközben én Nagyon sokszor úgy állok magamhoz, hogy hát én azért megyek, hogy ott kapjak, mert hát én olyan kicsi vagyok, nekem még kell kapnom. No, az a kérdés, az a jó, hogyha azt is fel tudjuk tenni, hogy mit adok, mit kapok és mit adok. Akkor jó a gyülekezet és az egyház, hogyha a tagok vevők is és eladók is. Ha hallgatók is és előadók is. Olyan furcsa volt valahol látni, hogy egy ember, akit befogadtak egy közösségbe, azzal bízták meg, hogy a következő hónapban már ő tartsa az előadást a bejövő újaknak. Így néztem, hogy hát ez hogy lehet. Kicsit meredek az tény, de ma a lecke adott, hogy amit én megkaptam, azt úgy kell magamévá tennem, hogy már tudjam tovább is adni. Tehát hasonlít az egyház kicsit az iskolához is, tanulunk, a koncerthez is élményt szerzünk az Istennel való találkozásban, az egymással való találkozásban, és a szupermarkethez is, mert beszerezzük azt, ami kell. És itt látjátok a liturgiás lapon, hogy miért csináljuk, föl is tettem a célt, a közvetlen cél felkészíteni a szenteket a szolgálatra. Tehát igazán azért járunk a gyülekezetbe, hogy felkészítést kapjuk, mi vagyunk a szentek, az Istennek elválasztottjai. Isten azért hívott ki minden népből, azért választott ki minket, hogy szolgálatra készítsen föl. Képzés van. Valahogy így mondhatnánk, hogy edzés van. Hát persze mondhatjátok, de hát itt most tényleg csak hallgatunk, meg egyebek. De hát aztán nem csak ez a vasárnapi istentisztelet van. Vannak, ahhoz, hogy egyébként a vasárnapi istentisztelet létrejöjjön, hogyha majd lesz az óra átállítás, most nem is tudom, hogy van. Amikor az embernek úgy állítják az órát, hogy hát esetleg elfeledkezik róla, és túl hamar jön, akkor látja, hogy egy órával az istentisztelet előtt is rengeteg sok minden történik már itt. Előkészítik a terepet, jönnek a hangosítók, jönnek a vetítők, jönnek az ajtón köszöntők, vágják a liturgiás lapot. Tehát nagyon sok minden történik ahhoz, hogy ez a gyülekezeti alkalom létrejöjjön. Itt van, tehát van, aki nagyon szolgál már közvetlenül bent is. Az egész arra azt a célt szolgál, hogy minket fölkészítsen az információval, az anyaggal, a szenteket felkészítse a szolgálatra. Tehát minket szolgálni tanít az istentiszteleti alkalom, a hétközi alkalmak, sok minden, és a végcél, van egy végcél is, hogy a Krisztus test épüljön. Tehát a Krisztusnak az egyháza, az épüljön, az gazdagodjon, az gyarapodjon, és hát ennek vagyunk mi a haszonélvezői is, mint egyháztagok, és a részesei úgy, mint építő társai is. Ez az egészséges. Ez lenne az egészséges. Igen. Van egy kép, a következő kép, nézzük meg. Hát ez talán, nem tudom, ki az, akinek ez még nem ismer, és nem látta még, egy kezeket kérek, aki még ezt nem látta, jó? Igen, elvileg, aki már régebb óta ide látta, itt igazán egy olyan, azt szerettük volna ábrázolni, hogy a gyülekezet nagy körében, ott van ugye egy zöld külső kör, hogy ott hogyan jönnek be bizonyos csoportok, és bizonyos alkalmak hogyan vonzanak be embereket. Az istentisztelet az egy ilyen nagy ellipszis, az tulajdonképpen az olyanoknak van, hogy a belsőknek is, meg a külsőknek is szabad jönni istentiszteletre, de belül már a házi csoportok, a homogén csoportok vannak, és szeretetlenség, sok minden, táborok, amiben egymással közösségben lehetünk. És hát itt aztán látjátok, van ilyen, hogy újak frontja, keresztelő, esküvő, temetés, hittan, stb. Tulajdonképpen ez a találkozási felület, és hát ide mindenhova, minden egyes körhöz, most ha elképzeltek, hogy hány ember kell, hogy ez működjön. Tehát ez egy, ha látjátok, ez egy kört ír le, tehát bejönnek az újak frontján az emberek a csoportokba, a gyülekezetbe, és aztán kimennek, mint kiképzett Krisztus követők a világba, és hát visszatáplálódik ez a kör. Ez egy egyszerűsített ábra, És most ne ijedjetek meg, volt egy kísérletem, hogy lerajzoljam a teljes képet, nem sikerült, de majd fogom ezt csiszolni. Most csak egy pillanatot vessünk a következő képre, nem nagyon lehet látni szerencsére, de össze-vissza van nyilazva, itt a bal oldalon a munkatársak vannak, jobb oldalon a presbiterek, de még közben is oda vannak tűzve a különböző önkéntesek. Akiket itt most fölrajzoltam, legalább 40-50 szolgáló van, és össze-vissza vannak nyilazva, van akiből nagyon sok nyíl indul, van aki egyet szolgál, de hogy rengeteg sok minden kapcsolódik egymással. Úgy éreztem magam, amikor ezt lerajzoltam, mintha egy nagy cégnek a vezérigazgatója lennék, és ijesztő is, meg tulajdonképpen hálával eltöltő. Vegyük is lesz a képet, hogy ne zavarjon most már minket. Menjünk vissza a evezős képhez. Az a lényeg, és ezt a John Stott írja az egyik kommentárjában, hogy elment egyszer egy aranyos amerikai gyülekezetbe, ahol látta, hogy lelkipásztor segédje, és aztán utána szolgálók, szolgál az egész gyülekezet. Ez volt a motto. Hát igen, mi is lehet, hogy jobban járnánk, hogyha szolgálókat úgy írnánk, hogy szolgál az egész gyülekezet. Ez az a jó gyülekezet, ahol mindenkinek van valamilyen szolgálata is. Kérdeztek, hogy hol van az ige? Hát itt van, előttem. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Első pont, hogy mindenki kap olyan kegyelmet Istentől, amikor keresztény lesz, hogy azzal tud szolgálni. Mindenki tud szolgálni. Úgyhogy ez egy nagy bátorítás, hogy aki még nem tudja, hogy mit, az csak nyugodtan keressen meg engem, vagy valamelyik munkatársamat, majd találunk neki valamit. De a még nagyobb bátorítás, ez egy furcsa ige, ezzel mindig küszködtem, és most próbálom egy kicsit megosztani veletek. Itt Pál apostol idéz egy Zsoltárt, a 68. Zsoltárnak a 19. versét. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Hát a Zsoltáros tulajdonképpen Istenről, illetve Istennek a harcosáról szól, aki megszabadítja a népét. Itt ezt Pál apostol Jézusra vonatkoztatja. Nagyon sokszor nem is értjük, hogy van ez, vagy hogyan idézi ezt Pál, pláne, hogyha kikeressük a 68. Zsoltárt, egy csomó minden nem stimmel, ott szó szerint nem így van. Tehát, mint hogyha Pál apostol nagyon szabadon idézni az igét, ennyit jegyezzünk meg most, hogy Pál apostol azt a képet hozza, hogy Jézus Krisztus a menny magasból azért jött le, hogy a mélységeket megjárva a poklok mélységéig mindent, amit mi át tudunk élni és szenvedni tudunk, az mind átélje, mindazt az isteni kárhoztatást, ami a mi bűneink érdeméért jár, azt magára vegye, még az ördögnek is a roncsoló hatalmát is magára vegye, és aztán, amikor mindezt magára vette, és eltöltötte azt a napot a mélységben, akkor ő feltámadt, és hát így ezt a képet használja itt az ige, hogy mint a harcos, aki ugye hódító harcos, az ilyenkor hadisarcként, hát hadifoglyokat is szerez, és a hadisarcot viszi magával, és utána ajándékokat oszt a saját szövetségeseinek. Hát ez a kép, ebből induljunk ki. Tulajdonképpen ennek a képnek a használatával él Pál, amikor azt mondja, hogy foglyokat vitt magával, ez a foglyok nem más, mint azok a sötét fejedelmségek és hatalmasságok, azok a démoni hatalmak, amik Isten ellen törnek. Az a jó hír, hogy miközben mi küzdünk itt a sötétséggel, meg a saját gyengeségeinkkel, meg a világgal, ezt Jézus Krisztus legyőzte. Ő az a harcos, aki foglyokat vitt magával, aki lefegyverezte a fejedelmséget, hatalmasságokat, mondja ezt a Kolossé levélben is Pál, és aztán tulajdonképpen ezt a hadisarcot, vagy illetve mondhatjuk így, hogy azt a megígért szent lelket, akit Jézus megkapott, azt ő kitöltötte. Tehát figyelem, itt is van az, a kapás és az adás. Hogy Jézus is kapta a Szent Lelket, és ő is továbbadja. És azt mondja az tanítványoknak, hogy vegyetek Szent Lelket. És ajándékokat adott az embereknek. És ezek az ajándékok, ez a Szentlélek ajándéka, ez mindenkinek adatik, és mindenkinek különbözőképpen adatik, és ez a jó. Az a jó, hogy itt nem látszik, hogy ki a lelkész ezen a képen, és lehetne bármelyikük, és most, hogyha kiderül, hogy mi mindent adott ajándékként az Úr Jézus, azt mondja, ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Mondhatjátok, hogy na, de ezek mind tanítói hivatalok, hát én egyik se vagyok, mert én nem tudok beszélni, nem tudom magamat kifejezni, meg nem is, nem vagyok erre alkalmas. No hát, csak néhány gyors mondattal kitérek ezekre a fogalmakra. Apostol és a proféta. Az apostol klasszikus értelemben azokat értjük apostoloknak, akik Jézusnak a közvetlen tanítványi köréhez tartoztak, akik aztán gyülekezeteket plántáltak, és hát utána ez a generáció ki is halt, és a többieket már nem hívtuk apostolnak. Vannak mostani egyházi használatban is más felekezetben hívják a lelkipásztorokat néha apostoloknak. Nem ilyen szempontból mi nem használjuk ezt a tisztséget, de hadd mondjam azt, hogy apostol azt jelenti, hogy küldött. Apostello elküldeni, apostol az küldött. És az előbb mondtam ugye az egyetemes papságot, tehát valamilyen módon mi mindnyájan, mint Isten gyermekei, az Isten kegyelmének a megajándékozottjai, mi apostolok vagyunk. Tehát van, miközben nem a státusz szerint, az eredeti státusz szerint, de a küldetésünk szerint igenis van egy apostoli küldetésünk, Isten küldöttjeiként kéne beszélnünk és viselkednünk. Ezt erről az elmúlt alkalommal hallottunk. A proféta az egy érdekes dolog. A proféták ugye főleg az Ószövetségben voltak, Új Szövetségben már csak egy profétát ismerünk igazán, ez Keresztelő János, illetve még aztán később Agabosz és társai, tehát ott is az Új Szövetségben is látjuk, hogy van ennek a hagyománynak folytatása. Mit csinál a proféta? Az Isten igéjét, igazságát kijelenti, az Isten kijelentését adja át. Na most azt mondjuk, hogy nincs új kijelentés, a Bibliával az Új Szövetségben lezárult a kijelentés, tehát Isten nem mond már újat ahhoz képest, bár tény, hogy amikor Isten valami aktuálisat mond, akkor az újnak hat. De általában egyeztethető a Szentírással, hogy ez benne van már is, és látjuk, hogy ez egyensúlyban és összhangban van a leírtakkal. Mégis azt mondja az apostolok cselekedeteiben Péter apostol, hogy gyermekeitek álmokat látnak, és tulajdonképpen látásokat látnak. Itt a profétaságban Isten tudja adni a kijelentését, hogy valamit készít, valamit tervez. Tehát igenis profétai lélekkel megállhat minket Isten. Ebben van rengeteg buzdítás, hogyha valaki tudja, hogy a gyülekezetben milyen jövő vár, hogy mire kell felkészülni, lehet, hogy ezt valaki megkaphatja Istentől. És hogyha egy prezsbiter, vagy nem prezsbiter, de valahogy ezt elmondja a vezetőségnek, ez hallatlan fontos. Hát karizmatikus körökben, olyan gyülekezetekben, ahol a nyelveken szólást, meg különböző ilyen látványos lelki ajándékokat nagyon szeretnek, ott ez nagyon dívik. Ebben egy picit óvatosabbak vagyunk, mindenképpen minden proféciát az ige mérlege alá kell tenni, és minden kijelentést meg kell vizsgálni, hogy összhangban van-e Isten igével. De én hiszem és vallom, hogy a profétasság lelke nem halt ki, most is van, és amikor egymást, hát akár így mondom, hogy intjük, vagy egymás, hát óvatosan mondom, nem ráolvassuk a fejére, hogy ez az ige most rád vonatkozik, és ennye, de ha valamilyen módon alkalmazni tudjuk az Isten igét egy másik ember életére, vagy a sajátunkra, ez a profétasság lelke. Ezt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy igyekezzetek a fontosabb lelki ajándékokra, legfőképpen pedig, hogy profétáljatok. Tehát ez egy ma is létező lelki ajándék. Tehát a profétálás mondjuk így összefoglalva, hogy az Isten kijelentésének az aktualizált formája, ami most nekem szól. Említi itt az evangélistákat. Evangélista az ugye itt azt mondjuk a négy evangélista, aki leírta az evangéliumot. Na most nyilván itt nem erről van szó, mi nem írunk evangéliumot, de Isten ír evangéliumot a mi életükön keresztül. És amikor itt valaki akár a konfirmációkor, vagy más alkalommal bizonyságot tesz, hogy mit tett vele Isten, az Isten írása, és ő evangéliumot mond. Nyilván ez egy bizonyságtétel arról szól, hogy Isten hogyan vett részt az én életemben, hogyan tett csodát az életemben. De az evangélista igazán azt teszi, hogy az evangéliumnak a mélységét, a lényegét, a megváltó üzenetet, hát a Szentlélek segítségével élővé teszi valakiben. Olyan sokat győzködjük talán a kedves barátainkat, családtagjainkat, hogy hát legyenek keresztjének, hát nem tudom, hogy győzködjük-e, de mindegy, van, aki teszi. És tulajdonképpen az evangélistának az ajándéka az, hogy ugye ez nem az övé, hogy úgy tudja elmondani az evangéliumot, úgy adja át, úgy éli át, úgy adja oda, hogy a másikhoz célba ér. És az evangélium magja elvetődik a szívében. Ez az evangélista, és itt is azt mondom, hogy van ez speciális ajándék, tehát van, akinek ez adatik, és van, aki fantasztikus lelkű prédikátor, és tudja elmondani az igét, de van, aki pedig nem tartozik ebbe a kategóriába, de ő az, aki a saját baráti kapcsolatában, vagy családi kapcsolatában azzal az bizonyos emberrel találkozik, akinek szüksége van erre az evangéliumra. És akkor ránk van bízva. Tehát igenis, az evangélista szolgálatát is kell néha végeznünk, és kapunk is rá felhatalmazást, szent lelket. Pásztorok és tanítók, ez az utolsó kategória. A pásztor, ugye az terelgeti a nyájat, táplálja a bárányokat. No, hát ezeket a pásztort és tanítót együtt említi. A tanításban nyilván az lehet frontális tanítás, lehet hitoktatás, sok minden. Szerintem a hitoktatóink is úgy csinálják a hitoktatást, hogy abban van pásztori elem, hogy abban van gondoskodás, meg is kérdezik azokat a gyerekeket, hogy vagytok, vagy miért sírtok, vagy hogy miben segíthetünk. Tehát igenis a pásztorság és a tanítói hivatal az nagyon összefügg, és lehet, hogy vannak kiemelt tanítók, lelkészek, hitoktatók, de mint ahogy egy családban is óhatatlanul vezetővé válunk, mint apa vagy anya, itt a gyülekezetben is lesz olyan emberünk, akinek tőlünk várja a tanítást, az útmutatást, az ételt, italt, a vigasztalást. Úgyhogy ez a pásztor tanítóság is, miközben vannak kiemelten ilyen ajándékok, így mondom, hogy mindenki kérheti, és mindenkinek fogadni Isten olyan helyzetet, ahol ezeket használni kell. Pár példát mondok. Volt egy ember, aki ide járt a gyülekezetben, de rosszul élt, rosszul gondolkodott, lecsúszott. És aztán hát ilyen adósság csapdába kerülve tényleg nagyon nehéz helyzetbe került, és hát a végén kiderült, hogy milyen helyzetben van, nagy szégyennel megvallotta, és elkezdtünk rajta segíteni, és hát aztán ment mindenhová, hálózat alapítvány, meg közművekhez, tehát rendeztük a tartozást, és hát így mondom, hogy profi szociális munkás lett belőle. És aztán, amikor jött a következő ilyen emberünk, akkor ő volt az, a megélt tanulságok alapján, meg a saját gondjai alapján, hogy ő tudott a legjobban segíteni annak az embernek, aki utána ugyanebbe a helyzetbe került. Úgyhogy felkészítjük a szenteket a szolgálatra, hogy szolgáljuk a többieket, hogy épüljön a Krisztus teste, akit emelni kell, azt emeljük, akit vigasztalni kell, azt vigasztaljuk, akit roborálni kell, azt tényleg építsük föl. És tulajdonképpen a gyülekezet vezetésének, a presbitériumnak és a lelkészeknek ez a feladatuk, hogy jó edzők legyenek. Úgyhogy ez az új gyülekezet kép és az új egyház kép. Voltam egyszer, még nagyon régen, 20 évvel ezelőtt egy cardiffi, egy Velszi gyülekezetben, ahol óriási nagy élet volt, és a lelkész olyan jókedvű volt, meg olyan nagyon pozitív, és volt, mindenféle kör volt, amit is itt láttok, de volt még kertészek köre, meg férfi kör, meg kutyasétáltató misszió, minden volt, és néztem, hogy te hogy vagy képes erre, hogy ezt most mind a kezed alatt tartod, és azt mondja, hogy hát én nem vagyok erre képes, én csak prédikálok. Én csak tanítom őket, aztán ők veszik a lapot, és aztán ők csinálják. No hát, hogyha jó a tanítás, és jó a gyülekezet vezetése, akkor a gyülekezet tagjai veszik a lapot, és kapják az Isten indítást, és így veszik fel az eszközöket, amiket kaptak, és használják, és adják tovább, amit kaptak ők is, és így a Szentlélek ajándékai így terjednek a gyülekezetben. Nézem, hogy mit hagytam még ki. Igazán végére értem. Ennyiben foglalnám össze. A Krisztus alászállt, hogy minket megszabadítson, és aztán mennybe ment, és miközben mennybe ment, ajándékokat adott az egyháznak. Az ő üdvösségének, az ő szent lelkének az ajándékait, hogy itt már fejlesszük egymást, itt már segítsünk egymásnak, itt szolgáljuk egymást, és az ajándékokban nagyon sokféle van, törekedjetek a fontosabb ajándékokra, a tanításnak az ajándékaira, mindenkinek adatik lehetőség is, és ez az ajándék is, és a szolgálat, tulajdonképpen a gyülekezetben szolgálat tréning folyik, és hogyha ez jól folyik, akkor a Krisztus test épül. És ezzel zárom, hogy a Krisztus test belül is épül, itt a gyülekezetben is, mint egy közösség, de mindenkinek van külső küldetése is, ahova megyünk, a családunkba, a munkahelyünkre, a baráti körünkbe, ott mi vagyunk a lelki pásztorok, ott mi vagyunk az egyetemes papság, mi vagyunk az Isten képviselői, és ez a hivatásunk, ez a méltóságunk, és ez a küldetésünk is. Adja Isten, hogy helytálljunk ebben, ezzel a szép küldetéssel, hogy Krisztustól, amit kaptunk, azt átadjuk, továbbadjuk. Amen. A ige hirdetésre válaszul, az új énekesfüzet 181. énekét énekeljük. Tőled árad minden áldás.
Áldás, szívem zeng. csináld magadnak.
Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a sokféle gazdag ajándékodat. Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk, hogy mi nekünk is mennyi mindent adtál, személyesen is, gyülekezetként is. Annyira jó végignézni a gyülekezeten, olyan sokféle képesség, ügyesség, és olyan sokféle talentum van, hogy egyszerre vagyunk talán büszkék is, meg szégyenkezünk is, hogy mennyire sok mindenre lehetne még használni azt, amink van, és nem tesszük. Köszönjük, édesatyánk, hogy adsz biztatást. Köszönjük, hogyha magunkat haszontalannak vagy hasznavehetetlennek gondoltuk, hogy rámutattál, hogy igenis nagyon kellünk, és tudsz minket használni, akarsz, és tudsz minket használni arra, hogy megjelenítsünk téged, hogy a te kinyújtott karjaid, a te vigasztaló szavaid, szeretetteljes érintésed legyünk. Köszönjük ezt. Köszönjük, Úrunk, hogy adsz nekünk közösséget, és hogyha téged meg akarunk ismerni, akkor van erre lehetőség, hogy egymást is megismerjük. Köszönjük a közösségi alkalmakat, a vacsorákat, a szeretett vendégségeket, a kis csoportos alkalmakat, a kirándulásokat. Köszönjük, hogy tanulhatunk egymás hibáiból is, hogy nem kell szégyelnünk egymás előtt a bűneinket, a hibáinkat, hogy megbocsátás van, elfogadás van, hogy lehet vétkezni, lehet hibázni, és te megbocsátasz, és mi is meg tudunk egymásnak bocsátani. Köszönjük, hogy a te szent lelked által nevethetünk is magunkon. Köszönjük azokat a tükröket, amiket tartasz elénk. Köszönjük, hogy te mentesz meg minket a megsértődéstől, az érzékenykedéstől. Te adsz nekünk örömet, vigasztalást, buzdítást, bátorítást. Mondom, bocsáss meg, hogyha húzódoztunk, vagy lázadoztunk, vagy panaszkodtunk ellened. Kérünk, Urunk, hogy most ezekkel az igékkel, amikkel bátorítottál, adjál nekünk most új horizontot, új célokat, motivációt. Kérünk, Urunk, hogy mozgass meg minket, hogy felszabadultan, örömmel tudjunk téged szolgálni, a te dicsőségedet szolgálni. Annyira jó, Urunk, hogy még a bukásainkat, vagy a szenvedéseinket is fel tudod használni a te dicsőséged szolgálatára, hogy tudunk másokat vigasztalni, tudunk másokat erősíteni ezek által. Úrunk, így szeretnénk most az imádságban is még jobban közeledni hozzád. Szeretnénk azt a közösséget megélni és megkapni, ami összeköt minket nem csak a jelenlevőkkel, hanem a távollevőkkel is. Köszönjük a keresztény testvéreinket akár határainkon túl, akár a nyelvi határokon túl. Köszönjük a testvérgyülekezeteinket, köszönjük az ott folyó munkát, a te egyházad, a te országod építéséért. Köszönjük, hogy tudunk egymásért imádkozni, így kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amikor fölemeljük eléd Szabó Attilát és Csillát, az ő családjukat, hogy a muzulmán tengerbe fölemeljék az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, bizonyságot tudjanak tenni rólad, és minél többeket megnyerjenek neked. Kérünk, hogy védjed meg őket, óvjad meg őket, és tedd őket hasznos és gyümölcsöt termő eszközeiddé. De ugyanúgy imádkozunk magunkért is, Urunk, hogy amerre járunk, legyen meg ez a többlet, hogy ne csak a dolgunkat végezzük, hanem téged képviseljünk. A találkozásokban, az emberi beszélgetésekben, a munkánkban, a munkánk minőségében is, a kedvességünkben, a viselkedésünkben. Úrunk, imádkozunk azokért, akik betegek és betegágyon fekszenek. Indíts minket az ő segítségükre, az ő látogatásukra, hogy érezzék, hogy gondod van rájuk. Hadd legyünk a te kinyújtott karod ő feléjük. Imádkozunk, Urunk, a gyermekeinkért. Hadd tudjanak mindent magukba szívni, mindent megtanulni. Hadd legyünk mi is jó tanítók, ő tanítói, és hadd tudjunk nem keserűen, hanem jó kedvel tanítani. Hadd tudjunk szeretettel, örömmel, csillogó tekintettel adni nekik azt, amit kaptunk. Urunk, imádkozunk azokért, akik vezető beosztásban vannak, akik nagyon nehéz feladatok alatt nyögnek, mind az egyházi, mind a világi vezetőinkért könyörgünk, Urunk, hogy tőled kapott bölcsességgel és szent lélekkel vezessenek. Te adj megtérést, újjászületést nekik, te adj nekik benned való munkát, örömöt, a te dicsőséged szolgálatát. Így könyörünk a közelgő választásokért is. Kérünk, hogy add közénk a békesség lelkületét, és add, hogy mi ezt vigyük. Ezt a megbékélést, ezt a szent békességet. Köszönjük, hogy így szolgáidnak nevezel ki minket, és köszönjük, hogy ezt a kiváltságot hordozhatjuk. Szeretünk téged, áldunk téged, és ezzel a küldetéstudattal szeretnénk most elbocsátást kérni tőled. Urunk, téged magasztalunk, hadd legyen az életünk ez a magasztalás. Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nem hirdetem már, hanem csak említem az adakozást, amiről Gábor beszélt, hogy ez is az Isten tiszteletünk, Isten kapcsolatunk része. Mi vegyük ezt örömmel és jókedvel. Az áldásvétel előtt a 398. ének mindegyik versét énekeljük, fennállva, Úr lesz a Jézus mindenütt. Minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Isten áldjon meg bennünket viszontlátásra. Áldás békesség.